Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő az Aréna vendége. Említette az előbb, hogy a rómaiak mintha úgy éreznék, hogy az öt csillag nem készült föl eléggé a politizálásra. Mit tartanak az olaszok a politikusaikról, amikor az ország hagyományában benne van a politikai korrupció?
Hát azért igen, a hagyományában benne van a politikai korrupció, tehát a korrupciós listán meglehetősen előkelő helyen áll Olaszország hagyományosan is, de a politikától való elfordulás is hosszú időre vezethető vissza, hogy ahogy korábban is említettem, már a 90-es években is ez volt a meghatározó, de azért mindig bíznak benne, hogy jöhet egy új csoport, akik képesek lesznek ezeken a rosszabb vagy rosszabb megítélésű megoldásokon változtatni, és ezáltal javítani a politika színvonalán, úgymond. És ugye ezért is volt nagyon nagy népszerűsége eleinte az öcsillag mozgalomnak, ami gyakorlatilag a semmiből jött elő, és ugye 2007-2009 után alakult meg folyamatosan, és önmagát nem is nevezi pártnak, hanem mozgalomként határozza meg, nem pedig egy pártként. Ugye a neten alakult, a neten kampányolt hosszú időn keresztül, és ezen keresztül gyűjtötte majd a jelöltjeit is.
De most professzionalizálódni látszik.
Professzionalizálódni látszik, de akik bekerültek mondjuk a 2013-as választások után a parlamentben, ők gyakorlatilag nem voltak korábban politikusok, tehát nagyon különböző háttérrel érkeztek, tanár, vállalkozó, jogász, stb., nagyon különböző háttérrel, de nem voltak politikusok, tehát bíztak abban, hogy az átlagember tudásával fogják majd ugye megváltoztatni a politikát magát is, és javítani az ország sorsát.
Ez ilyen első szabadon választott parlament életérzés. De ezért nagyon sokáig nem mehet, előbb-utóbb nem éreznek rá az olaszok is, hogy jobb politikusnak lenni, mint autófényezőnek?
Hát ez is egy jó kérdés, de nyilvánvalóan attól, ez is nagyon sok mindentől függ. Mert mondjuk Torinóban azért valamivel nagyobb volt a támogatottság, a később is még az öcsillagos mozgalomnak is meg tudta tartani a támogatottságát. Róma, ami hagyományosan egy sokkal bonyolultabb város, sokkal nehezebb vezetni, és nyilvánvalóan ott viszont folyamatosan romlott ez a kép, és pontosan talán abból fakadóan, mert politikai értelemben ezeknek az embereknek nem voltak tapasztalataik, és azért sok zsákutcába is bemehettek, ez nehezítette a helyzetüket is. A párt látszik, hogy kezd professzionalizálódni, és nyilvánvalóan egyre inkább kezd egy személyes párttól valamennyire elszakadni, de azért ez se történik meg, hiszen Beppe Grillo is kezd valamennyire inkább háttérbe vonulni, de egy másik, nem is ő a miniszterelnök jelölt, nem is lehet, de alapvetően egy új fiatal politikus jelöltjük van, nagyon fiatal, 31-2 éves gyakorlatilag, akivel próbálják megnyerni a választásokat.
Miről szólt a kampány? Volt-e egy központi téma, amihez megpróbált mindenki valamit hozzátenni, vagy inkább mindenki tolta a sajátját, és abban bízott, hogy ez fogja megrezegtetni a népet?
Hát több központi téma is volt. Nyilván azért hagyományosan egy-egy pártnak vagy pártcsaládnak a hagyományos tematikái is ezt alakították, de hát amik meghatározták mondjuk a vitákat, vagy a kampányban a különböző elemeket, az egyrészt a gazdasági kérdések, a gazdaságnak a kilendítése a holdpontról, és mondjuk a lassan elindult növekedésnek a folytatása, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. Másik a migráció, ami nyilvánvalóan meghatározta az utóbbi időszakban ezt a kampányt is. Tehát alapvetően ez a két terület volt az, ami leginkább megjelent.
Mit éreznek rossznak az olaszok a gazdaságukban? Olaszország innen nézve egy gazdag ország, jobb autóik vannak, jobban élnek, szebben öltöznek, jobb a klíma, mondjuk ez nem gazdasági kérdés, de mit éreznek rossznak az olaszok?
Hát ugye az olasz gazdaság az valóban a nyolcadik legnagyobb gazdaság, még mai napig is tehát legnagyobb GDP-vel bíró gazdaság a világon, de hát azt azért látni lehet, hogy alapvetően mondjuk a 90-es évektől nagyon lassú a növekedés. 2000-es évektől kezdve, 90-es évek második felétől kezdve meg sokszor már stagnálás van, vagy a válság idején jelentős csökkenés is a gazdaságban. És hát mindez ahhoz is vezet, hogy gyakorlatilag ugye az emberek azt érzik, hogy a középrétegek azok csúsznak le, a helyzetük romlik, illetve a fiataloknak a helyzete az sokszor elég kilátásnalnak tűnik. De ettől függetlenül persze, mint mondtam, a 8. legnagyobb gazdaság, tehát ami még mindig egy fejlett országnak számít, bár belső, tehát regionális szempontból viszont nagyon jelentős különbségekkel.
De milyen az, amikor az olasz középréteg magát lecsúszás folyamatában érzi? Ritkábban tud új autót venni? Nem tud annyit nyaralni? Megterheli hitellel a házát? Vagy hogy néz az ki?
Hát részben ez is, az is, amaz is, de az a növekedés, ami a 90-es évekig volt, és az az optimizmus meghatározó, Azt az utóbbi időszakban pedig már elveszíteni látszik, tehát valamivel rosszabbul él. És hát tényleg van egy nagyon komoly demográfiai probléma is azért az országban, és a fiatalok, akik ezt az egészet jobban érzik, azok maguk a fiatalok. Tehát az, hogy mondjuk az állás lehetőségeknek a száma az ő esetükben, tehát a 24 éves korosztály alatt 35% körülbelül a munkanélküliség. Tehát ez azért már egy jelentős szám ahhoz, hogy az elbizonytalanodást növelje.
De azért ekkora munkanélküliség, mert nincs egyáltalán munka, vagy nincs olyan munka, amit ez a korosztály meg tudna csinálni. Szóval nem mindegy, hogy összeszerelő üzemi munkanélküliség van, vagy felső szintű munkanélküliség.
Hát is. Részben valóban valószínűleg azért is, mert azért az olasz társadalom is tulajdonképpen nagyon olcsó és nagyon alacsony szintű munkáktól már eltávolodott, és ezeket azért nagy részt, főleg bevándorlók részben vállalják el, és látják el. Másfelől viszont valóban mondjuk délen magasabb megint csak a munkanélküliség, mint mondjuk az északi régiókban.
Hogyan emésztik meg az olaszok a menekült válságot, más néven a migrációs válságot, harmadik nevén a bevándorló válságot, amikor ott 8% körül van a népesség bevándorló aránya?
Hát igen, összességében körülbelül 6 millió külföldi van az országban, mert ha mondjuk bevándorló alatt azt mondjuk, hogy külföldi, és ugye attól függően, hogy azoknak tehát a migrációban is ugye van, aki regulárisan, tehát alapvetően dokumentumokkal, és egy jogilag rendezett körülmények között van az országban, ők körülbelül hát olyan 5 millió fölötti a számuk, 5,3 millió körülbelül, és hát vannak azok, akik viszont a szükséges dokumentumok nélkül vannak az országban, az ő számuk már jóval bizonytalanabb ebből a szempontból, de hát az utóbbi években gyakorlatilag ugye a földközi tengeren keresztül a Líbia és a Kaddafi rendszernek az összeomlását követő, hát válságból fakadóan azért itt 100000-ek érkeztek évente ugye az országba.
De kinek a felelősségének látják az olaszok a Kaddafi rendszer összeomlását? Hát Olaszország és Líbia politikai kapcsolatai éppen a közelség miatt mindig is meglehetősen napi szintűek voltak. Tehát kit vádolnak az olaszok, hogy most, ha vádolnak valakit, hogy elindult ez az áradat?
Vádolni azt hiszem, hogy így azért nem vádolnak, bár nyilvánvalóan azért abban, hogy a Kaddafi rendszer összeomlott, és maga Kaddafi is végül is meghalt 2011-ben, ebben a nyugati intervenciónak volt meghatározó szerepe. Most ezt lehet azon gondolkodni, hogy ez most jó volt-e vagy rossz, minden esetre azt már mondjuk az olasz politika, az olasz elemzők nagy része tudta akkor is, hogy Líbia szét fog esni utána, és ugye egy nagyon bizonytalan helyzet fog kialakulni, hogyha a központi hatalom ezáltal megszűnik. Azt azért fontos hozzátenni, hogy igen, ugye 2011-ben még Silvio Berlusconi volt kormányon, 2008 után. Ebben az időszakban volt egy nagyon szoros viszony Líbia és Olaszország között, nagyon szoros megállapodás is köttetett 2008-ban, ez volt a Benghazi szerződés, és hát amikor elindul az egész intervenció, amiben meghatározó szerepet játszott Franciaország és az Egyesült Királyság, akkor kezdetben, nem sokáig, de azért mondjuk Olaszország hezitált ebben való részvételben, de hát ez azért nyilvánvalóan a nyugati koalíció mellé álltak, egy ilyen intervencióhoz Olaszországra szükség van, hiszen földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan.
Ott van.
Ott vannak ugye azok a bázisok, amelyekről hát ezt az intervenciót is végre lehetett hajtani, nyilván az Egyesült Államokkal a háttérben, de Olaszország ebben ugyanúgy részt vett, tehát részben a bázisaival, részben magában a bombázásokban is. Tehát számos szempontból részt vett ebben, tehát hogy most már azon, hogy ki volt a hibás, talán nem érdemes, vagy nincs értelme gondolkodni, mert hogy maga az ország is megtette ezt, még akkor is, hogyha ők pontosan tudták, hogy mik lesznek ennek a következményei.
Hogyan fogadták a következményeket? Az olaszok láttak már idegent, mert nagyon sok van az országban. Tehát napi tapasztalatuk van róla. Ők hogy fogadják, ami 2015 óta meg az előtt is történik?
Hát Olaszországban azért a 2000-es években már elkezdődött növekedni az abból a térségből érkezőknek a száma, tehát a földközi tengeren, tengeri úton érkezőknek a száma. Ugye ezt állította meg, vagy csökkentette az akkori megállapodás a két ország között, és utána 2011, amikor a Kaddafi rendszer összeomlik, és 2013-14, amikor a nyilvánvalóvá válik, hát már 13-ra gyakorlatilag, hogy ugye ott nem sikerül az államépítés folyamata, ez sikertelen lesz, és igazából 2014-től kezdve folyamatosan növekszik a menekült és migrációs válság ezen az útvonalon, és hát úgy fogy a türelem is.
Majd biztonsági problémának látják? Összefüggést találnak a közbiztonsági helyzet és a menekültek növekvő száma között, vagy gazdasági problémának látják?
Ma nyilvánvalóan annak látják. Ez, hogy az összefüggés az milyen, azért ez sokkal bonyolultabb ennél, de az emberek ennek látják ezt a kérdést, és hát ugye abból fakadóan, hogy mondjuk az utóbbi időszakban, tehát 2017 második felében azért már ért el eredményeket maga az olasz kormány ezen a területen, tehát jelentősen csökkent azoknak a száma, akik ezen az útvonalon érkeztek, tehát részben az Európai Unióval való együttműködés, részben pedig a líbiai hát hatóságokkal való együttműködésnek köszönhetően, de minden esetre akik ugye ott vannak, azok a helyzete viszont nehezen látható, hogy hogyan fog tudni megoldódni, vagy ugye a kitoloncolás, vagy egyáltalán, hogyha nem kapják meg a menekült státuszt, akkor mi történik azokkal, akik ott vannak. Mert ugye korábban nagyon sokan mentek föl északra, tehát akik menekültként, vagy pedig akár gazdasági bevándorlóként érkeztek ezen az útvonalon, azoknak nem feltétlenül Olaszország volt a célpont. Tehát számukra inkább ez egy tranzitország volt, hogy észak felé menjenek tovább. Tehát az utóbbi időszakban Franciaország, vagy akár Ausztria felé is azért sokkal szigorúbb, vagy nehezebb a továbbjutás, és hát emiatt többen ragadtak Olaszországban.
Mire tudják idézőjelben használni az olaszok ezeket az embereket? Mert vannak olyan nézetek, hogy hát ez munkaerő készen kapva, tálcán.
Hát egyrészt ugye a migráció általában, hogyha arról beszélünk, akkor igen, tehát ott nagyon sokan vállalnak különböző munkákat, tehát ugye a legnagyobb csoport, tehát az a migráció az egy nagyon bonyolult kérdés, és sok elemből áll, tehát ugye mindenki, aki egy másik országból megy, és munkát vállal Olaszországban, és ott meghatározott ideig él, azt migránsnak tekintjük. A legnagyobb csoport különben a románok, akik ugye az EU-s, egy másik EU-s tagállamból érkeznek, teljesen más jogi és rendezett, nyilvánvalóan rendezett jogi háttérrel, de különben ennek is egy biztonságiasítása már, ennek a kérdésnek is már megtörtént. Viszont az, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, ugye azért az már sokkal nehezebb kérdés, hogy hogyan lehet őket integrálni, vagy akár megfelelő módon munkát, oktatást, stb. Találni nekik a továbbiakban. sokszor ugye pont ebből a bizonytalan, hosszú, elhúzódó időszakból fakadóan szervezetbűnözés is rátelepedik ugye ezekre a csoportokra, megtalálja őket különböző formákban, tehát nyilván ezzel kapcsolatosan is a kérdésnek a biztonsági jellege az nőtt.
Van még egyébként szervezetbűnözés Olaszországban, vagy ha ilyet akarunk látni, akkor nézzünk régebbi filmeket.
Nem, hát természetesen van még szervezetbűnözés Olaszországban.
Ugyanaz a klasszikus, mint amit annak idején
hát
láthattunk?
Ez átalakult, tehát ugye Szicília maffia, ott van ugye a Camorra, vagy a Drangheta, ezek a különböző csoportok léteznek, vagy még az enkel kívül több, illetve kiegészül ez is a kívülről érkező más nem olasz különböző szervezet bűnözői csoportokkal is.
Ez alapvetően nemzeti a szervezet
hát
bűnözős.
Is
most már?
Is.
Azt kispekulálható-e, hogy a előbb tárgyalt és még nem tapintható összetételű olasz kormányok, azok olyan kérdésekben, mint a menekültügy európai kezelése, az Európai Unió jövőre, az jövője, vajon miféle álláspontot fognak képviselni? Magyarán van-e most ezekről a kérdésekről álláspontjuk?
Hát attól függ. Tehát, hogyha mondjuk egy tisztán közép-jobb koalíció alakul, az nyilván a migrációs menekült kérdéssel kapcsolatban egy, amit képviselni szeretne, az egy jóval erőteljesebb, vagy hát inkább ezt elutasító álláspont lesz.
Tehát, hogy ne legyen ilyen.
Hát, hogy ne legyen ilyen, de hát az, hogy ne legyen ilyen, ahhoz azért nagyon sok mindent kell tenni, vagy hát a kitoloncolásnak is azért például nagyon sokféle jogi szempontja van, tehát, hogy ez azért nem olyan egyszerű folyamat, de nyilván ennek a csökkentése tovább. De mondom, azért ez már megtörtént az előző kormány idején is, tehát az, hogy itt a második fél évben már kevesebben érkeztek, ez annak az időszaknak az eredménye.
A menekültügyi rendszer átalakítása ügyében van valami álláspontjuk most a pártoknak, mert azt lehetett látni, hogy a jelenlegi olasz miniszterelnök Angela Merkellel együtt mondta január vagy február 15-én, hogy ennek szolidaritás alapúnak kell lennie. Ez meg ugye azt jelenti, hogy aki nem vesz benne részt, annak jaj.
Hát a kvótával kapcsolatban a pártok nagy része egyetértett Olaszországban, tehát hogy Európán belül egyfajta ilyen szolidaritásra van szükség, tehát hogy ne csak azokra az országokra nehezedjen ez az egész súly, ahova éppen megérkeznek, hanem hogy ugye a többiek is kivegyék ebből a részüket, de maga a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatban is mondjuk a jobb oldalon megjelenik az a szükséglet, vagy az a cél, hogy csökkentsék le ezeket a mondjuk az időtartamot, amíg ez megtörténik.
Unió bővítése ügyében, hogy milyen legyen az unió jövője. Mindjárt új költségvetési ciklus van, a britek mennek, marakodás fog indulni a pénzért. Az olaszok meg a harmadik legnagyobb uniós gazdaság és eurózóna tagok. Hogy látják a jövőt?
Hát ez is attól függ, mert ugye a közép-jobbon belül is mondjuk az Északi Liga és a Fratelli d'Italia, ugye ez az Olaszország testvérei párt, az Olaszország testvérei az nagyjából egy ilyen 5%-os, eléggé inkább talán nacionalista beállítottságú pártnak tekinthető. Ők jóval euroszkeptikusabbak, és euroszkeptikusabbak, ami azt is jelenti, hogy inkább egy tehát az állami szuverenitásnak a megerősödését tartják ők fontosnak. Az EU-n belül az államok Európája koncepció azt talán hozzájuk közelebb áll. De hát kormányon meglátjuk, hogy mi fog történni, mert mondjuk hagyományosan mondjuk a Silvio Berlusconi féle párt is kritikát megfogalmazott, de aztán alapvetően követte azt a politikát, ami mondjuk Franciaország és Németország képviselt.
A német-francia szövetséget szokás irányadónak tekinteni az Európai Unióban. Olaszország az kivel van ilyen szoros viszonyban, ha valakivel van?
Hát Olaszország ugye hagyományosan, tehát mindeddig, amíg a britek tagjai az EU-nak, mondjuk most ugye a kilépés előtti tárgyalások folynak, de hagyományosan mondjuk egy ilyen triumvirátus volt meghatározó, és azért Olaszország ebből egy kicsit kiszorult, de mindig követte őket. mindig követte őket. Amikor ugye már eldőlt a Brexitről való népszavazásnak az eredménye, utána Olaszország szeretett volna egy ilyen a triumvirátusban egy harmadik szereplőként megjelenni, és gyakorlatilag Nagy-Britanniát hát felváltani, de azért ennek kevés az esélye, még akkor is, hogyha ugye az eurónak a harmadik leggazdagabb országáról beszélünk, hiszen pont ugye a politikában lévő bizonytalanságok azért a külpolitikai szempontból csökkentik az érdekérvényesítő képességét, még annak ellenére is, hogyha azért az olasz pozíciók azok az EU-s szinten úgy láthatóan javultak az utóbbi időszakban.
De az a bizonytalan az olasz a külpolitikában, hogy a belpolitika az nagyon változékony?
Hát a belpolitika az nagyon változékony, de azért a külpolitikában olyan nagyon markáns, határozott álláspontot sokáig Olaszország EU-s szinten mondjuk nem képviselt. Mondjuk pont a Renzi időszakban azért voltak olyan kezdeményezések, amelyek már mondjuk az EU jövőjével kapcsolatban is meghatározóak lehettek, itt migrációs ügyben is akár, vagy a védelmi kérdésekkel kapcsolatban is, de ez megint attól függ, hogy milyen kormány fog alakulni. Ugye, hogyha például Silvio Berlusconi pártja nyerne a koalíción belül is, akkor, és tényleg Antonio Tajani lenne a miniszterelnök jelölt, aki el is fogadná ezt, eddig ugye ő ezt még nem erősítette meg, hogy ő ezt elfogadná. Hát ő most az Európai Parlamentnek a vezetője, korábban a Barroso bizottságban az Európai Bizottságnak alelnöke volt, ez olasz biztos. Tehát én azt gondolom, hogy az se lenne talán egy olyan nagy eltérés az EU politikától, de hát attól függ, hogyha viszont az Északi Liga az, amelyik erősödne valóban, akkor nyilván az már egy inkább euroszkeptikusabb álláspont irányába tolhatná el. Ha marad egy nagy koalíció, akkor marad az, ami eddig volt.
Az euroszkeptikus álláspont az euró feladásának követeléséig elmehet? Mert ez időnként felmerül, aztán mindig mondják, hogy de nem úgy gondolták.
Hát az Északi Liga az hagyományosan ezt képviselte. Az utóbbi időszakban a párton belül vannak, akik továbbra is azt mondják, hogy igen, de maga Salvini ezt nem erősíti meg. Én azt gondolom, hogy Olaszországban most már tehát a pártok nagy része nem az euróból való kilépés nem tűzte az ászlajára. Ugye ugyanúgy korábban az Ötcsillag mozgalom népszavazást is írt volna ki erről, most már egyértelműen nem gondolják ezt egy szükséges megoldásnak, vagy egyáltalán jó dolognak, hogy ugye az Olaszország kilépjen az euróból, és akár a lírát visszahozza.
Kelet-Közép-Európával, velünk, a V4-ekkel valamilyen viszonyt akarnak a most versenyző pártok kialakítani? Vagy van már ilyen?
Hát a középjobbnak talán ez a V4-ekkel való viszony az egy preferencia lehet, és ugye ezzel kapcsolatban lehet is olvasni, hogy ebbe az irányba is nyitnának alapvetően. A korábbi miniszterelnök, mondjuk Gentiloni alatt már javult, de mondjuk Matteo Renzi idejében azért ez a viszony romlott pont a migrációs válsággal kapcsolatos viták következtében.
De volnának közös ügyeink? Vagy ez egy ilyen politikai típusú érdekérvényesítés növelő együttműködés volna?
Hát alapvetően igen. Tehát alapvetően ugye itt a migráció az, ami mondjuk általában ebből a szempontból a kampányban előkerül, ugye főleg a középjobb pártok esetében, ott ugye mind a Fratelli d'Italia, tehát ez az Olaszország testvérei elnevezésű párt, vagy akár az Északi Liga is, ugye ezt, meg maga a Forza Italia is, ugye mostanában, tehát ezt tartja az egyik legfontosabb kérdésnek, ami kezelendő.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést meghallgathatják az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.